isteni igéjét Pál apostolnak a Tetalonikiakhoz írott első leveléből olvasom, a 5. rész 16-tól a 23-as versig. Mindenkor örüljetek, tüntelenül imádkoztatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden formájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes érségben tethetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt.
Szeretettel köszöntöm gyülekezetünket, a jelenlévőket, az interneten minket követőket. Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írott leveléből hallottuk a mai üzeszakat. Ilyen ismerhető Pál apostolról, bár szerintem mindannyian sokat tudunk róla, de nem baj, hogyha bevezetőként ráhangolódunk a mai igénkre, és egy pár gondolatot a magáról, az írójáról, leírójáról is ejtünk. Pál apostol nagyon sokszor hívják a 13. apostolnak. Nem Jézus tanítványa volt, hanem a 12 egyike volt, ugye tudjuk élettörténetéből, hogy ő igazából Saul néven született, és mielőtt keresztényé vált, igazából ő zsidó származású volt, zsidó neveltetést kapott, és pont az ellenkezője volt annak, mint ahogy mi megismerjük már őt a Bibliából, és amit legtöbbször őről szoktunk gondolni, mondani, ismerni, az előélete az pont az ellentéte volt, igenis ő a keresztényeknek az egyik legáldázabb üldözője volt, szinte vérszomjasan, gyűlölettel üldözte a keresztényeket, egészen addig a pillanatig, ami meg nem tért, oda nem fordult az Úr Jézushoz, és onnantól kezdve azzal az erővel és azzal a hittel pont az ellenkezőjét tette, hirdette Isten igéjét, hirdette Jézus Krisztust, hirdette az ő kereszthalálát, feltámadását, az új életet, az örömhírt, az evangéliumot, és ennek a nagy hatása szét is áradt az akkori birodalomban, a római birodalomban. Nagyon sokszor a pogányok apostolának hívják őt, a körülmetéletlenek apostolának is szokták nevezni. Nagyon érdekes, hogy tevékenysége miatt többször letartóztatták, és utolsó ilyen alkalommal Rómába vitték, és ki is végezték, tehát véletlenül halált halt. Pál apostol hatása három tényezőre lehet, hogyha nagyon leszűkítenénk az ő hatását, az ő életművét, akkor három tényezőt lehetne kiemelni. Először is a misszióinak a sikere, erről majd fogunk látni egy összefoglaló térképet is. Nem véletlen ez a kép is, ahol nem olvas egyébként, hanem ír, a fényviszonyok miatt nem biztos, hogy jól látszik. Az Új Szövetség fontos részeinek alkotójaként ismerjük őt, és nagyon nagy szerepe van a keresztény teológia kialakításában, kialakításának hatásában, az ő írásai megalapozzák a keresztény teológiát. Említettem az ő utazásait, és itt látjuk is a térképen különböző címekkel jelölve, három nagy utazása volt, majd aztán itt szürke színnel látjuk, amikor Rómába viszik. Ez az egy út, aminek nincs visszatérése, mindegyik másik útja körút volt. Különböző városokban jár, be is keretettem ezeket a városokat. Nem csak ezekben a városokban jár, de amiket bekeretettem, ezekben a városokban olyan gyülekezetek is alakultak, akiknek később levelet is írt, és ezeket olvashatjuk is a Bibliában. Én biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal több levél született, és lehet, hogy mindenki nem is került bele a Bibliába, és azok is legalább ilyen fontos üzenetek voltak, sok más városban is alakult gyülekezet, vagy kisebb településeken alakult gyülekezet az ő misszió útjának a során, ezeket a nagyobb helyeket ismerjük, és ezek közül egyik, Tesszalonika, a mai igeszakaszunknak a helyszíne, ahova ezt a levelet írta. Tesszalonikáról azt kell tudni, hogy az égei tengernek egy fontos kikötő városa volt, és nagyon nagy jelentőségű városa volt. Én nem tudtam, most néztem utána, hogy a neve onnan ered, hogy Krisztus előtt 315-ben Szeszander, Nagy Sándor egyik hadvezére és sógora alapította ezt a várost, és az ő feleségéről nevezte el ennek a városnak a nevét, és így alakult. Volt szerencsém magamnak is a feleségemmel ebben a városban járni, ez a város ma is létezik, nagyon különleges, nagy forgatagú város a mai napon is, nagy piaca van, nagy kikötője van, nagy épületek vannak. Mikor terveztük az utat, nem messze tőle tengerparton szálltunk meg, terveztük az utat, akkor elterveztük a feleségemmel, hogy majd fölkutatjuk Pálaposztolnak a nyomait. Hát bosszal üthetjük a nyomát, nem sok maradványa van már a mai városban Pálaposztolnak, ha csak nem azzal, hogy templomok vannak és gyülekezetek vannak. Én azt gondoltam, hogy egy olyan város, ahol aminek a neve szerepel a Bibliában, ott biztos már nagyon sok helyen fogok találkozni Pálaposztolnak a nyomával, de hát sajnos ez nem így van. Viszont a Bibliában nagyon sokat olvashatunk erről, és azt is tudjuk, hogy ez a város nagy jelentőségű volt abból a szempontból, mint más városok is, ahol levelek születtek, vagy ahova levelek születtek, nagyon fontos hadi és keresztelmi csomópont volt, és ezt miért mondom el, jelentőség volt, mert nagy lakosszámmal rendelkezett, nagyon sokfajta népesség élt ezekben a városokban, nem véletlen keresztbe föl Pálaposztol is ezeket a helyeket, hiszen ezek a helyek alkalmasak voltak arra, hogy a prédikáció során gyülekezetek alakuljanak. Pálaposztolnak ez volt a szándéka, hogy az örömhírt, az evangéliumot minél több helyen elmondja, és ezek a gyülekezetek ezek ne maradjanak bezárva, és ne maradjon ott az evangélium, hanem onnan szét tudjon ágazni, és a birodalom és a világ minden részére el tudjanak kerülni. Sokáig nem tudott Tesszalonikában maradni, mert a helyi zsidók, akik nem hallgattak az ő szavára, nem fogadták el az örömhírt, azok áváltak ellene, mint ahogy nagyon sok más városban is, és el is érték azt, hogy neki és a tanítványainak és az ő körének menekülnie kelljen, majd délen és Aténen keresztül Korintusba utazik, és onnan ír vissza a gyülekezetnek. Onnan küldi a két levelet, amiről ma szó van. A tesszalonikai levelet, a két ilyen levél született, hosszabb időt töltött ebben a városban, Tesszalonikában, de a munkahelye során létrejött a gyülekezetben, mint mondtam, menekülni kellett, és hogy miért kellett onnan elmenekülnie, ez nagyon érdekes, és hogy mi lett ennek a hatása, az még érdekesebb. Miután elmegy Tesszalonikában, utána Timóteustól híreket kap, az ott marad gyülekezetről. És két nagyon fontos dolgot hall meg, és ennek lesz hatása, hogy ezt látszik majd a mai igeszakaszunkból is. Az egyik ilyen az, hogy rágalmazzák Pálapostolt. Sajnos nem csak a gyülekezeten kívüliek, hanem már a gyülekezetben is elindul bizonyos szóbeszéd. És a másik ilyen, ami központi témája lett mind a két tesszalonikai levélnek, azok a téves elképzelések Krisztus visszajöveteléről. Nem véletlen, hogy ezzel most foglalkozunk, ugye tűzösi várakozásban vagyunk, tehát az Jézus visszajövetelének időszakát éljük meg most mi is. Ez egy rövidebb idő, ami Húsvét és Pünkösd között eltelik, mint az az idő, ami Pünkösdtől Jézus második visszajöveteléig eltelik. Ebben a korban már a tesszalonikai gyülekezet túl van a Pünkösdön, tehát nem a pünkösdi visszajövetelre vár a gyülekezet, hanem a második visszajövetelre vár. És nagyon fontos tudnunk azt, hogy milyen téves elképzelések voltak. Nagyon elterjedt abban a gyülekezetben, és abban a korban nagyon sok más gyülekezetben is az a tétszit, hogy már csak akár pár órát, vagy pár napot, vagy pár hetet kell várni Jézus visszajövetelére, bár ezt pár sosem mondta, hogy testvéreim, már csak pár órát kell várni, mindig azt mondta, hogy bármikor elkövetkezhet. Mint hogy ezt ma is hirdetjük, ezt ma is tudjuk, és ma is látjuk a Bibliából, hogy nem tudjuk az idejét annak. Lehet, hogy be se fogom tudni fejezni ezt az igehirdetést, és Jézus újra visszajön, adja Isten, hogy így legyen, örömmel nézünk ez elé, én azt gondolom, legalábbis azok, akik már Jézus Krisztus gyermekei biztos örömmel fogadnák ezt, de az is lehet, hogy még 2000 évet, vagy ki tudja, nem is kell erre várni. De abban a korban, főleg a tesszalonikai gyülekezetben elterjedt ez a dolog. Ami önmagában nem lenne probléma, csak sajnos ennek következménye is lettek. Nagyon sokan úgy kezdtek élni, hogy ilyen, hát nem azt mondom, mint a francia mondja, hogy felállít, hogy élj a mának, de majdnem ahhoz hasonlóan, ilyen minden mindegy alapon már nem érdemes dolgozni, nem érdemes a családdal foglalkozni, nem érdemes semmivel foglalkozni ezen a földön, hiszen úgyis mindjárt visszajön Jézus, és szinte kiszakadtak a világból, és elkezdtek valami furcsa módon élni. És ez nem volt jó. Egyrészt azért nem volt jó, mert a saját életükben sem teremtett gyümölcsöt, másrészt mások életében sem. Nem foglalkoztak azzal, hogy az örömhírt, az evangéliumot elmondják másoknak, és ez a mi felelősségünk is, nem élhetünk úgy, hogy ez a prédikáció már el sem fog hangzani, mert mindjárt visszajön Jézus, hiszen nekünk feladatunk van. Lehet, hogy így van, de lehet, hogy nem. Nekünk feladatunk van az örömhír teljesztésével. És Pál nagyon erősen a tesszalonikai levélben erre hívja fel a figyelmet. ki is gyűjtöttem, a két levélben összesen 10 olyan hely van, ebben a két nagyon rövid levélben, mert majd házi feladat nézzék meg a testvérek mind a két levelet, akár még a mai napon el lehet olvasni mind a két testvérek levelet, hiszen nem egy hosszú levelekről van szó, de ebben a két nagyon rövid levélben 10 nagyon hangsúlyos felhívás van arra, hogy mit is kell értenünk Krisztus Krisztusbetelének a témakörében. És fel is van sorolva egyébként ez a 10 ige hely. Ha a mai igeszakaszunkhoz közelítünk, akkor azt látjuk, hogy a mai igeszakaszunk a 1-Tesszalonika 5. részében van, ez egyébként az első levélnek az utolsó szakasza, és ez három részre van osztva a Bibliánkban, Krisztus eljövetelének várása, ez az 1-11. Részig terjedő időszak, minden iránt jóra törekedjetek, ez már a mai igeszakaszunknak egy részét tartalmazza, és a levél legnézve az üdvözlés és az áldás, ami szintén az igeszakaszunk részét képezi. És hogy kapcsolódjunk a mai lekciónkhoz, és még hangsúlyosabbá tegyük azt, amit testvérünk felolvasott, itt is Jézus közeli visszatérésétől hallhattunk, Jézus szájából, amikor a lekciót hallhattuk és olvashattuk. Pál apostol nagyon hangsúlyossá teszi ezt a témakört ebben a két testvérünkben levélben, és amikor ezt így erre rádöbbentem, pár korábban olvastam már sokszor, de nem tudatosult bennem, hogy ez mennyire hangsúlyos, akkor egy nagyon érdekes kis történet jutott eszembe, amit még annak idején a teológián hallottam, vagyis az iskolában, ahol jártunk, ott hallottam. Egy baptista lelkészről szól ez a kis történet, és azért kapcsolódik ide, mert Pál apostol ebben a két levélben újra és újra visszatér ehhez a témakörhöz, és ez a lelkész is újra és újra visszatért valamihez, és tudjuk baptista testvéreinknek mennyire fontos a bemerítkezés. És volt egy olyan lelkészük, akinek még az átlagnál is sokkal fontosabb volt, és nem hangzott el úgy prédikáció őtőle, hogy abban ne lett volna benne a bemerítkezésnek a témaköre. És egyszer az útmutató szerint a Biblia első két részéhez, Mózes könyvének első két részéhez ért a gyülekezet, és erről kellett igehirdetést tartani ennek a lelkésznek. És gyülekezet előjárói már dörzsölték a tenyerüket, hogy na vajon a szerencsés és Ádám bűne, hogy fogja beletűzni a lelkét majd ide a bemerítkezést. És ugye tanulta ez a lelkész is, mint hogy mindannyian tanultuk, aki tanultak igehirdetést, tanult ezt a lelkész is, hogy a jó igehirdetés az úgy épül fel, hogy három fontos témakör köré csoportosítjuk az igehirdetést, hiszen háromnál több témát már nehezen, vagy maximum 7 téma egyébként, amit az emberi elme képes befogadni egy beszédben, de három köré csoportosítva jól megragadhat az emberekbe. A lelkész így kezdte a prédikációját, testvéreim, ma beszélni fogunk a teremtésről, Ádám bűnéről, és a végén néhány szó van a bemerítkezésről. Tehát igazából bárhol oda lehet tűzni, mint ahogy Pál apostol is beletűzte minden egyes alkalommal, csak az a különbség, hogy Pál apostolnál ez nem erőltetett eljött. Hanem ebben a két levélben mindig a helyén kezelve hallunk Jézus visszajöveteléről, mint hogy ebben az 50 napban is, most a pünkösdi időszakban mindig a helyén kell kezelnünk Jézus újra, vagy visszajövetelének az ígéretét. De hogyha már egészen rágnyolunk a mai igeszakaszunkra, akkor a 16-24. Verset két részre lehet bontani. Az egyik a minden iránt jóra törekedjetek szakaszba sorolható, a másik pedig az üdvözlés és áldás szakaszába. Ha ránézünk erre a színre, hogy minden iránt jóra törekedjetek, és elolvassuk a mai igeszakaszunknak az első részét, akkor valami furcsa diszonáns érzés lehet bennünk, hiszen ha felolvassuk a mai igeszakaszunknak ezt a részét, akkor nem nagyon látjuk ebből, hogy is kapcsolódik ahhoz, hogy minden iránt jóra törekedjetek, hiszen az igeszakasznak az első része az, ahol felsorolja Pál apostol, hogy hogyan tudunk mindenki iránt jóra törekedni, becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak értetek, a munkájukért legyetek hálásak, szeressétek őket, éljetek velük békességben, nem sorolom föl, a jóért ne fizessetek rosszal, stb. De ez a második része ennek a szakasznak, ez valahogy nem akar kapcsolódni ehhez. És amikor ezen gondolkodtam, hogy hogyan kapcsolódik ehhez, akkor két gondolat jutott eszembe. Egyrészt az, hogy ez a része ennek a szakasznak, ez már egyfajta összefoglalás. Egyfajta összegzése az egész tesszalonikai levélnek, Összefoglalja, és nem véletlenül is ilyen pontokba szedve írtam fel az igét, nem úgy, ahogy a Bibliánkban van egymás utánjában, mindenkor örüljetek, szüntelőn imádkozatok, stb. Tehát így szinte ilyen útmutatót ad nekünk arra, amit el akart mondani, és amit útmutatónak ad a gyülekezetnek. De van egy másik szempont is. Mert amikor azt olvassuk, hogy mindenki iránt jóra törekedjetek, akkor abban a mindenkiben, tehát mi magunk is benne vagyunk. Nagyon sokszor erről megfeledkezünk. amikor azt mondjuk, hogy mindenki iránt jóra törekedjünk, akkor mindenki másra gondolunk, és lehet, hogy saját magunkra nem. És most egy kicsit hadd hívjam fel a figyelmet erre, hogy abban a mindenkiben mi is benne vagyunk. És más szemszögből világosan megy ezt az igeszakasz. Amikor azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, szüntelői változatok, stb., de föl van írva, és amit hallottunk, akkor ezt vonatkoztassuk most egy kicsit saját magunkra. Talán egy kicsit eltér attól a tematikától, amit sokszor hallunk, mikor általánosságban, mikor a gyülekezetről, mikor másokról beszélünk, forduljunk egy kicsit magunk felé most. Hiszen a mindenkiben mi is benne vagyunk, és azt is tudjuk, hogy magunkkal is kell törődnünk, mert nem dobhatjuk félre a magunkkal való törődést, hiszen ha magunkat elhanyagoljuk, nem leszünk képesek mások felé sem. Most ilyen szemszögből nézzük meg ezt egy picit. Mert Pál apostol oda állítja a középpontba Jézus visszajövetelét, és köréje csoportosítja ezeket a dolgokat, amivel magunkra is kell figyelnünk. Magunkra is kell fordítanunk időt. Az örömre, az imádságra, a biblikus életre, és egy csomó minden másra. Ha ránézünk erre a végeszakaszra, és azt gondoljuk, hogy ez a tesszalonikaiaknak íródott, akkor jól gondoljuk. És azt gondoljuk, hogy ezt a tesszalonikaiak meg is kapták, és ezzel foglalkoztak, akkor valószínűleg azt is jóra gondoljuk. Jól gondoljuk. Az első tesszalonikai levélből olvassuk ezt az igét. De mi a helyzet a budapestiekhez írott első levéllel? Mi a helyzet 2023-mal azzal az időszakkal, amit mi most megélünk? Amiben mi benne vagyunk most? Hogy szól ez most én hozzám? Mi vonatkozik ebből most én rám? Nézzük meg ezt. 2023-ban élünk, egy olyan világban élünk, egy olyan időpontban élünk, ami egy elég terhes időpont. Már a mai bevezető dolgokban is elhangzott néhány gondolat, de ha csak belegondolunk abban, hogy mi történt velünk az elmúlt 1-2-3 évben, és nem is fogok tudni felsorolni mindent, csak néhány gondolatot felröppentek, hogy belehelyezzük magunkat abba a világban, amiben vagyunk, gondoljuk csak az elmúlt 3 évre. És nem csak a Covid-ra, hanem minden más annak következményére. Ami már lehet, hogy azt gondoljuk, hogy lecsengett az életünkben, de különböző más vírusok, betegségek, ennek a következményeire az életünkre nehezettek, rakódtak. 3 évvel ezelőtt lehet, hogy el sem tudtuk volna ezt képzelni. Vagy gondoljunk csak arra a pusztításra, ami háborúként most itt a szomszédunkban van. Lehet, hogy már ezelőtt is voltak ilyen, sőt biztos, hogy voltak ilyen háborúk. Sok-sok ezer kilométerrel odébb, és ezeket hallottuk, láttuk, olvastuk, híradóban néztük ezeket a pusztításokat, de talán nem volt ennyire közel hozzánk, mint most. Most a szomszéd országban zajlik. Egy ország határ választ elcsap minket attól a pusztítástól, háborútól, ami így zajlik, sokkal nagyobb hatással van a mi életünkre. Vagy gondoljunk csak arra az inflációs környezetre, arra a nehéz állapotra, ami a mindennapi életünket befolyásolja. Mikor emberek másfélszer, kétszer annyit költenek a megélhetésükre, mint 1-2 évvel ezelőtt. De a fizetésük nem emelkedik másfél kétszeresére. Mikor mindennapi megélhetési problémák vannak. Vagy gondoljunk csak arra a világválságra, ami kialakulóban van. Ami összefügg azzal, hogy az egész világ egy nagy falu lesz, a globalizáció hatására mindenre kihatással van. Amikor a Szuezi csatornán keresztbe fordul egy tankerhajó, és megváltoztatja az egész világnak a menetét. Amikor ezzel által elakad minden, és befolyással van, ha tetszik, hanem mindannyiunknak a mindennapi életére egy cselekmény. Ennyire összefügg a világ mindennel. Akkor milyen világban élünk? Hogy hatnak azok a szavak, amiket Pál apostol 2000 évvel ezelőtt leírt? Hogy hat a budapestiekhez írott első levél? Hogy hat 2023-ban ránk ezek az igék? Bocsánat, igen, budapestiekhez írott első levelet emlegetek, de ezzel szeretném személyessé tenni, hogy ez hozzánk ma, itt, ebben a pillanatban is szól. Ne tekítsünk úgy a Bibliára, nem csak most, nem csak ez az ige vers kapcsán, hogy ez valamikor megíródott, és valakinek szól. Nem. Ez valamikor megíródott, és minden egyes emberhez örök életben mindig szólni fog. Itt most hozzánk is. És jó hírem van. 2023-ban is pontosan ezekre van szükségünk. Azokra, amiket Pál apostol leírt. Ugyanazokra a dolgokra. Mindenkor üljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. De ha megnézzük testvéreim, az öröm vasárnapján, ezt már Gábor is mondta, az émakérések, a bizonságtételek folytán másra hangzott el csak negatív dolgok, rossz dolgok. Átfordíthatjuk ezt jóra, mert megtehetjük, meg is tesszük. Imádságban is felelődöttünk, tudtunk hálával gondolni, és hálára fordítani a nehézségeinket, de ilyen a mi életünk. És Pál apostol ezeket a dolgokat tulajdonképpen recseptre hívja föl nekünk. Odaadja a kezünkbe, mint egy orvosságot. Itt van, tessék, használd, éljél vele. Kiírja nekünk ezeket, recseptre kiírja nekünk, és ami nagyon fontos, van benne egy kulcs szó, ki is emeltem pirosan, meg ki is megütöttem, Jézus Krisztus által a kiadatokra. Mindezeket azért adja Isten Pál apostolon keresztül, de mi javunk legyen, hogy nekünk használjon. Nem csak a tesszalonikaiaknak, hanem mindannyiunknak. Itt 2023-ban is, ebben a terhes világban. Mert mit kínál Pál apostol? Örömöt, kapcsolatot Istennel, hálás szívet, egy pártfogót, tanítást és útmutatást, viszonyítási alapot és stabilitást. Mit kellhet más ennek a forrongó világnak, ha nem ezek a dolgok, amiket Pál apostol kínál? Amiket lefordítottam most ilyen módon ezekre a szavakra. Mit kellhet más ennek a világnak? Hogyha most egy közvélemény kutatást végeznénk, most megbíznám a testvéreket, akik itt vannak, meg akik ott van, néznek minket, hogy mindenki fogjon egy papírt, írja fel ezeket a gondolatokat, menjen ki az utcára, adja ki magát közvélemény kutatónak, és kérdezze meg az embereket, hogy ezekre szüksége van-e az embereknek, akkor ezekből én biztos vagyok benne, hogy 90%-ban azt mondanák az emberek, hogy igen, lehet, hogy a kapcsolatot Istennel az egy kicsit nehezebb kérdés lenne, és lehet, hogy elutasításból botlanánk, de ha nem azt jelenti, hogy kapcsolatot Istennel, hanem kapcsolatot valami fejjel valóval, akkor már erre sokkal többen mondanak igen, de nekünk az a lényeg, és az a fontos, és mi azért vagyunk Krisztus tanítványai, mert nekünk ez a fontos, hogy kapcsolatot a mi Urunkkal, a Istennel. Szóval, ha megkérdeznénk az embereket, biztos vagyok benne, hogy ezeket mondanák, akár vezetve, akár vezetés nélkül is. Ha csak vakon megkérdeznénk, hogy mi szükséges az életetekbe. Én néztem is közvélemény kutatásokat, ezekből nagyon sok benne van. Stabilitás, örömöt, hálát, valami vezetést, ezeket várják az emberek. Nincs egy dolog, itt az egészség, de testi és lelki egészséget is kapunk mindezáltal, hogyha ezek megvalósulnak az életünkben. Tehát ezeket akarják az emberek, ezeket nyújtja most Pál apostol. Igen, mondanának erre az emberek. És hadd hozzak, és Pál apostol tárcán kínálja föl ezt nekünk. Nem csak most, hanem Isten nagyon sok alkalommal tárcán kínálja ezt föl nekünk. Ehelyett a világ mégis más választ. Ide felé a kocsiba, pont egy podcastot hallgattunk a feleségemmel, és arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen az egész világot sajnos most a hatalmon kívül a pénz mozgatja. És az emberek ezt választják. Ennek az örömét, az ezzel való kapcsolatot, az ezt felé való hódolatot, ha belegondolnak az esztélek, valahol mindent erre lehet visszavezetni. A haszonra, a pénz adta örömre, a pénz adta hatalomra, mindent erre lehet visszavezetni. És ez nagyon sok ember ennek is él. És hadd lebbencsek itt föl valamit most, hadd nehezítsek mindenkinek, az öröm vakának ilyen hadd nehezítsek mindenkinek a lelkére valamit, aminek az egésznek a címét is adtam ennek a mai igehirdetésnek, a keresztény felelősségre. Megállíthatjuk ezt a folyamot. Mi? Mindannyian, akik tudjuk azt, hogy mit kapunk, mit kínál nekünk föl Pál apostol Istentől, mit ad nekünk azokat, amiket felsoroltam. Hadd terheljem ezt a felelősséget most mindannyiunkra. Mert ott van a kezünkben a lehetőség. Mi már tudjuk. Menjünk ezzel a lehetőséggel mások felé. És igen, felrakhattam volna ide a keskeny út meg a széles út példáját is, de a könnyű meg a nehéz utat, angolul van írva ez a könnyű és nehéz utat mutatja. Melyiket választjuk? Beállunk mi is keresztények Isten gyermekei abba a sorba, amit a világ diktál, abba a könnyű útba, hogy megyünk azzal a fősodorral, ami a világot mutatja. Vagy pedig megmutatjuk azt, hogy van másik út is. És ennek a felelősségét hadd terheljen most a testvérekre. Mert igenis, a látható kereszténység, az élet bizonyságtétele, az mindannyiunknak ott kell, hogy legyen az életében. Látjuk-e azt, hogy mi keresztény emberek vagyunk? Például a munkahelyünkön, a baráti körünkben. Tudják-e rólunk mások, hogy mi kihez tartozunk? Ott van-e az öröm a mi életünkben? Vagy csak azt látják, hogy mi egy fanyalgó, befelé forduló, állandóan panaszkodó keresztények vagyunk? Ez a világ úgy rossz, hogy van, ez csak bűnös, itt már nem lehet semmin változtatni, vagy pedig az örömöt látják rajtunk, és annak a kívánatosságát látják rajtunk. Jó illata van-e a mi kereszténységünknek, mert az lesz kívánatos az embereknek. Van-e ima az életünkben, vagy csak itt vasárnap az ima közösségben van? Visszük-e magunkkal ezt? Tudunk-e imádkozni azokért az emberekért, akik a világban mennek a maguk feje után, vagy a dollárjelek után? Van-e hála az életünkben? Nagyon fontos. Mert ezek benne vannak ebben a mai időszakban. És egy másik rövid kis történetet is hadd hozzak ide, közeledve a vége felé. Van-e olyan hála az életünkben, ami kitart minden alkalommal? Van egy olyan történet, hogy van egy prédikátor, ellentétben az előbbi prédikátorral, aki arról volt híres, hogy minden imádságában benne volt a hála. És nem hangzott el úgy imádság, hogy ne adott volna hálát Istennek. És egy alkalommal, egy utazó prédikátor volt, egy alkalommal, egy országos Angliában történt, egy országos vihar keretében kellett egy kis falusi gyülekezetbe elutaznia, és olyan vihar volt, hogy az is kétséges volt, hogy odaér-e ahhoz a gyülekezethez. Nagy nehézségek áran odaért, megszépázott ruhába, nagyon ázottan beérkezett, és a gyülekezet tudta erről a prédikátorról, hogy ő mindig hálás mindenért. Azon gondolkoztak, hogy vajon most hogy fog imádkozni, mi lesz a hála azután ezután az alkalom után, amikor bőrigázott, amikor szinte ahogy állt, szó sem volt alatta, mert olyan volt a ruhája, annyira megázott, és a prédikátor így imádkozott. Uram, hálás vagyok neked, hogy nincs minden nap ilyen idő. Van-e hála a szívünkben? Mindenért tudunk-e hálát adni? Olyan tudjuk-e szállni magunkat, amikor azt mondjuk, hogy hálásak vagyunk? Mert az itt van az igében, mert a mi javunkra van. Van-e biblikus életünk, van-e jól a törekvésünk, és van-e az életünkben a bűn elhárítása? Mert testvéreim, nem könnyű ez az út. Ezer szállal, ezer dologgal visszatart minket az életünk. Mint hogy ezen a képen ilyen gumikötelekkel visszatartja ezt az ember attól, hogy előre haladjon. Ilyen a mi életünk is. Ilyen a mi keresztény életünk is. De ott van az igazságunk záró gondolata, ami tulajdonképpen egy áldás, és az is lehet, hogy ma még ez az áldás fog elhangzani, itt a végén nem tudom Gábor, mivel készült, de akár ez is lehet, de az se baj, ha nem ez, ez egy áldás. A békesség Istenet szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket, testeteket. Itt van az a hármas, amiről beszéltem, a testi, lelki és az elménknek az egészsége. Teljes készségben szenteljenül, amit Úrunk Jézus Krisztus eljövetőre. Hű az, aki elhívere titeket, és meg is szeretja. Már megszeretette. Már elvégeztetett ez a feladat, ami Urunk Jézus Krisztus elvégezte, és ott van minden egyes dologban, amikor nekünk ki kell állni, és amikor ilyen gumikötelek tartanak vissza minket attól, hogy igazi keresztény életet éljünk. Kiemeltem itt ezeket a fő gondolatokat, és legfőképpen kiemeltem Jézus Krisztus, aki megszeretette a kereszt halálától, aki visszajöttünk ekkor, és aki vissza fog jönni majd valamikor a mi életünkben lehet, de lehet, hogy nem, de biztosak lehetünk abban, hogy az ő uralma örök ezen a világon, és eltörölhetetlen. Ő elvégezte a feladatot, végezzük el mi is a saját feladatunkat. Amen.